kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósver a műsora. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. A bor nimbusza is az elmúlt 20 év eredménye. Kialakult a borsznobizmus. Hogy ez baj-e vagy sem, nem tudom, engem irritál. Benfentes, tolvaj nyelven beszélnek a borokról, rendszeresen megszemélyesítik, mintha maga Bacchus állna minden pohár mögött. Ezért is szimpatizálok az ajánlott könyvvel, mert ennek szerzője szabad gondolkodó borivóknak hívja azokat, akik kerülik ezt a benfentes nyelvet, és maguk akarják felfedezni az íz élményt. A Szkolár kiadó jelentette meg Lil Kim a bor titka, a bor világa egy benfentes szemével. A kiadó szerkesztőjével, Babicki Tiborral beszélgetünk. Idézek a szerzőtől egy mondatot, vagy mondatrészt. A mesterkért képvilág uralja a borvilágát. És ez nagyon szíven ütött, mert én azt szoktam gondolni, amikor hallgatok ilyen boros műsort, hogy ezek gügyögnek. Ilyen szavak nincsenek. Ilyen kifejezések, ilyen érzések. Hol érzik ezt vajon?
Habár csak hobbi szinten foglalkozom én is borkóstolással, pontosabban érdekelnek a borok. Részt vettem néhány kóstolón is. Indítom távolról. 2 évvel ezelőtt részt vehettem a Népszabadság Top 100 bor zsűrizésében, és ott minden egyes kóstolóasztal, vagy zsűriasztal úgy nézett ki, hogy volt egy zsűrielnök, 2 sommelier, 1 borász, 1 szakács és 1 író. Mindegyik asztalnak ez volt az összetétele. Természetesen a pontozásban a szakácsok és az írók nem vettek részt, mert hogy nem vagyunk hozzáértők. És hallgattuk, hogy hogyan beszélnek a szomeliék az egyes tételekről. Anonim kóstolás volt, tehát nem láttuk pontosan, hogy mit kóstolunk. És tényleg röpködtek a vajasságok, a savgerincek, a piros gyümölcsök. Én, amelyik asztalnál ültem, Légli Géza jobbján foglaltam helyet, aki belekortyolt az egyik tételbe, és azt mondta, hogy szőlő. Határozottan szőlő. Na most nagy derültség volt az asztalnál, de aztán a szünetekben a szomeliékkel beszélgettem, és pontosan erről kérdeztem őket, hogy ennek a fajta zsargonnak, mert ezt mondhatjuk zsargonnak, mi a lényege, mert hogy egyszerű földi halandó számára hozzáférhetetlen, és azt mondták, hogy ez gyakorlatilag egy kódrendszer. Ha ők azt mondják valamire, hogy földes jegyek, akkor nem a föld ízére kell gondolni, hanem mindegyik jelöl egy olyan ízt, amiről nagyon nehéz beszélni. És ezzel a kódrendszerrel érintkeznek egymással a kóstolók, mint egy jelnyelven.
Pont ez a meglepő ebben a könyvben, vagy más ez a könyv, mert ő azt mondja, hogy alakítsd ki a saját nyelved.
Szerintem jól teszi, mert így is egy picit tankönyvként működik. De ahhoz, hogy valaki profi borkóstolóvá váljon, és azt hiszem, hogy 100 emberből 99 nem profi borkóstolóvá szeretne válni, hanem élvezni szeretné a bort. És mivel hogy a borhoz nagyon-nagyon hozzákapcsolódnak különféle érzések, a bor maga is egyfajta érzés, sőt manapság, ahogy divatosan szokták emlegetni, életérzés, mint annyi minden más, ezért aztán arra próbál meg sarkalni minket ez a könyv, hogy képesek legyünk megfogalmazni a saját érzéseinket. Na most, ha ez sikerül mondjuk a borral kapcsolatban, ami egy meglehetősen komplex és összetett dolog, akkor egyéb dolgokkal kapcsolatban is sikerülhet megfogalmazni a saját érzéseinket, ami valljuk be a hétköznapi életünkben nem hátrány.
53 tanáccsal szolgál, hogy mik azok, amikre érdemes odafigyelni a szabad gondolkodó borivóknak, tehát akik befolyásmentesen tudnak majd bort inni. De a legfontosabb számomra, ami a legfontosabb, az, hogy a bort nem magába issza az ember, hanem ételekhez fogyasztanak bort, vagy azt javasolja, hogy ételekkel fogyasszuk a bort.
A szerző annyira szabad gondolkodó, hogy a könyv első felében magában fogyasztjuk a bort, minden nélkül, majd a könyv második felében hangsúlyozza, hogy kizárólag étellel. Azt hiszem, ebben is ránk van bízva a döntés, nagyon helyesen, de én nem gondolom, hogy meg lehetne azt mondani, hogy bort csak étellel, vagy éppen csak étel nélkül. Amit azért Káim is hangsúlyoz, az éppen az, hogy bizonyos fajta borokat nem nagyon érdemes étel nélkül fogyasztani. Ilyen például a szira, vagy más néven siráz, vagy a súlyosabb vörös küvék, ezek önmagukban valóban egyrészt egy pohárnál többet nem nagyon lehet belőlük elfogyasztani, másrészt sokkal komplexebb és összetettebb ízt mutatnak egy-egy étel társaságában, sem mint magában. De az, hogy az ember leüljön mondjuk egy pohár rizlinggel, vagy egy pohár sárdonéval, csak úgy és egy könyvvel mellé, az szerintem nem ördögtől való dolog.
Fehérbor vagy vörösbor?
Is.
Jó, lehet így is, de általában nekem az a megfigyelésem, hogy valaki vagy fehéret, vagy vöröset iszik. Nem figyelt meg ilyen?
De megfigyeltem, kizárólag a saját tapasztalataimról tudok beszámolni. Én eléggé hangulatember vagyok, és nincs mindig ugyanolyan hangulatom. Azt megfigyeltem, hogy a hűvösebb, hidegebb téli hónapokban sokkal több vörösbort iszom, mint mondjuk fehéret. Rozét én nagyon-nagyon keveset iszom, de amikor először úgy Isten igazából kitavaszodik, amikor meg lehet érezni a tavaszillatot, akkor pár napig a rozék járnak a fejemben, mint valami születő ifjúság, vagy örök ifjúság. És aztán a késő tavasz meg a nyár, akkor is iszom vörösbort, de akkor megfordulnak az arányok, akkor inkább a fehéreket kívánom.
Hűtés ez befolyásolja, mert itt is erre is van egy receptje.
Írja, hogy vannak olyan vörösborok, amelyeket kifejezetten hűvösen vagy fehérbor hőmérsékleten kell felszolgálni, úgy kicsit meg is mosolyogja azt, hogy a vörösborokat szobahőmérsékleten, hogy milyen szobára gondolunk, egy panelrakásra vagy egy húzatos vidéki házra, az sem mindegy. Ebben is azt tanácsolja, hogy mindenki találja meg magának a megfelelő hőfokot. Bizonyos ízek bizonyos hőfokon nyílnak ki, és ez még akár egy azon fajtánál is eltérést mutathat. Lehet, hogy azt javasolják, hogy 10-12 fokra hűtsünk le mondjuk egy sárdonét, vagy egy fehérbort, de könnyen lehet, hogy egy töltyfahordós érlelésű sárdoné mondjuk 14-15 fokon, ne adj Isten, 16 fokon sokkal szebb képet mutat, úgyhogy ezt mindenki maga ki tudja tapasztalni.
Ha választ bort, akkor klasszikus vagy a modern felfogás szerint választ? Emlékszik a könyvben?
Emlékszem, igen, hogy a földrajzi, igen, vagy igen. Pedig a fajta jelleg. Inkább a modern felfogás alapján.
Tehát, hogy fajta jelleg?
Ennek pedig az az oka, hogy szerintem Magyarországon ez terjedt el. Ez a könyv nem tér ki kifejezetten a magyar helyzetre. A magyar borfogyasztási szokások azok nem hasonlítanak a klasszikus francia rendszerű terroir jellegű meghatározásra. Annyit leszámít, hogy természetesen most már egyre inkább próbálkoznak azzal Magyarországon különböző borvidékek saját jellegzetességeinek hangsúlyozásával, hogy itt is meghonosodjon valami ilyesfajta szemlélet, hogy somlói bort akarok inni, tokai bort akarok. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy miután a magyar borászat a rendszerváltás mikor megszűnt, és újra megpróbált szárnyat bontani, akkor első körben annyi mindent kellett helyre tenni, az induló magyar borászatok inkább a fajta jelleget kezdték el hangsúlyozni, és csak később kezdték el megpróbálni átpozícionálni, hogy a terület maga is hangsúlyos legyen egy-egy bor választásánál. Valószínűleg szervesen alakult így. Minden esetre én ebben nőttem bele, úgyhogy most már sokszor eszembe jut, hogy valami mondjuk tokai ízvilágot szeretnék, vagy éppen somlóit, azt is nagyon kedvelem, de korábban leginkább azon gondolkoztam, hogy innék egy Cabernet Sauvignon-t.
Pezsgő. Egy francia embernek a pezsgő azért az a champagne, az egy fogalom, meg minőség, meg mit tudom én. Ő pedig azt mondja, hogy ügyesek ezek a franciák, hogy ilyen jól megtartották ennek a marketingét, hogy pezsgő.
Hát közben mond mást is, mert azt mondja, hogy a jó pezsgő az megéri az árát még akkor is, hogyha egy minőségi párcipő árába kerül, egy palack belőle. Inkább azt mondja, hogy a tömeggyártású pezsgőnek a színvonalához már bőven feljöttek a dél-amerikai habzóborok, vagy frizzanték, de a valódi pezsgő az még mindig őrzi a piacvezető pozícióját minőségben. Maguknak a francia borvidékeknek van egyfajta ereszkedése, akár az észak-amerikai, akár a dél-amerikai, akár az új-zélandi borokra gondolunk, felnőttek a feladathoz a világ új borrégiói, addig pezsgőben nem sikerült a franciákat megszorítani.
Én azt olvastam ki belőle, hogy csak jó borból lehet jó pezsgőt csinálni. Pezsgő az sokat tud javítani a gyengébb bor minőségén, mert ez a pezsegtetés, a mítosz, ami körbeveszi a pezsgőt, az sokat segít a rossz bornak is.
Fel lehet vele húzni, igen. A másik meg a hűtés, meg az igen. egyéb praktikák, amelyekkel a közepes vagy annál gyengébb minőségű termékeket megpróbálják úgy előadni.
Na most hát már a hazai piacot nézzük, akkor azért a pezsgőben hatalmas árrések vannak. Hát én nem ittam még életemben ilyen iszonyatos drága pezsgőt, és nem is tudom, hogy az annyival jobb-e, mint amiket a hazai nagy gyártók gyártanak.
Amivel érdemes mondjuk Magyarországon szerintem elkezdeni, bármelyik nagy pezsgőgyártó cégnek, ha az ember észreveszi, hogy van nyers pezsgő változata, az a pezsgő legalapabb verziója, az már egy hatalmas nagy ugrás az úgynevezett tankpezsgőkhöz képest. Ezek a termékek, amelyeket 600 forinttól 1800 vagy 2000 forintos árkategóriában meg lehet kapni, ezekhez képest mondjuk egy nyers pezsgő már majdnem dupla annyiba került, viszont nagyon-nagyon érezhető a minőségi különbség. És a nyers pezsgő az a belépő a pezsgők világába, az a legalapabb verzió. Viszont a valódi pezsgőfogyasztók a tankpezsgőt azt nem nagyon tartják semmire.
Nagyon kedves része ennek a könyvnek, a Ne féljünk a szomeliétől. Annyira nem magyarországi ez az egész helyzet.
Átlag magyar fizetésből azt hiszem nem lehet eljutni olyan étterembe, és magam sem jutottam még el olyan étterembe, ahol ezzel a maga rögvalóságában találkozhattam volna. Ráadásul a magyar vendéglátás számos, hát nem is gyerekbetegséggel, hanem halálos korral küzd szerintem, bár történnek ellenlépések. Egyre nagyobb divatja és kultúrája van az úgynevezett borbároknak mondjuk itt a fővárosban, és nem egyszer tapasztaltam, hogy ezekben a borbárokban, amelyek kifejezetten a borokra, borkóstolásra épülnek, olyan alkalmazottak dolgoznak, akik arra hivatkoznak, hogy ez a második napjuk, és fogalmuk sincs, hogy mi az az olasz rizling. Ha a szakhelyeken is ezzel lehet találkozni, hál' Istennek egyre kevesebb szer, de még lehet találkozni, épp múlt pénteken találkoztam ezzel, kétszer is. Mit várunk el egy átlagos magyar étteremtől, vagy vendéglőtől. Majd egyszer.
Én találkoztam szomeliével, és zavarba hozó. Mert azzal szembesít, hogy fogalmam sincs, hogy miről beszél. Értem a szavakat, amiket mond, mert magyarul beszél hozzám, és mégsem értem őt meg. Van néhány, nem csak nagyon drága étteremben létezik szomelié, hanem olyan helyen, ahol fontosnak tartják a bornak a kínálatban tartását, és mondom, engem kifejezetten zavarba hoz, hogy nem értem, hogy miről beszél.
Szerintem nem kell zavarba jönni, mert ő se érti nagy valószínűség szerint. Ha ilyennel találkozunk, amikor valaki a nyakunkba zúdít 50 ezer szakszót, és egyébként néha értjük a kötőszavakat, és nagy átéléssel beszél különböző felfoghatatlan dolgokról, akkor a hiba nem a mi készülékünkben van. Ugyanis egy étteremben szögegyszerű a szituáció, az ember leül, kiválasztja az ételt, majd ehhez az ételhez szeretne egy olyan bort inni, amelyik megfelelő párosítás és megfelelő ízharmóniát eredményez. Ha valaki szomeliéként arra nem képes, hogy kettő szabatos, talán összetett magyar mondatban elmondja, hogy ehhez az ételhez ezt a bort ajánlja és miért, akkor nem nagyon alkalmas a szakmájára, azt hiszem.
Használati utasítás szomeliékhez. Netán atyáskodónak és feleslegesnek érezzük az éttermek borpincéreit. Ennek az lehet az oka, hogy még nem olvastuk a használati utasításukat. Néhány évvel ezelőtt egy szomeliékkel kapcsolatos történet terjedt el az angol köztudatban. Az összes ilyen történethez hasonlóan valószínűleg ez sem igaz, viszont egy mélyen gyökerező társadalmi jelenségre világít rá. A történet egy férfiről szól, aki egy elegáns francia étterembe vitte a hölgyet, akivel randevúzott, mivel leszerette volna nyűgözni. Miután a pincér felvette az ételrendelésüket, a férfi megkérdezte tőle, hogy tudná-e valamilyen jó bort javasolni. A pincér megkérdezte, hogy szeretnék-e a szomeliét. A férfi pedig lelkesen ezt válaszolta. Igen, kérem, azt hallottam róla, hogy rendkívül ízletes. A történet lényege az, hogy ha az ember már azelőtt képes hülyét csinálni magából, mielőtt találkozott volna a szomeliével, akkor milyenek a kilátásai, ha már ott van? Ha igazságosak akarunk lenni a szomeliékkel, be kell vallanunk, hogy az a típus, melyet a karikatúra kifiguráz, a tagba szakadt barátságtalan öreg fazonok típusa, akiknek furcsa kicsiny ezüstkehely, kóstoló csésze lóg a nyakában, már nem nagyon létezik. Napjaink szomeliéi általában fiatal borkedvelők, akik lelkesen osztják meg tudásukat a vásárlókkal. Bármilyen tudásszinttel is rendelkezünk a borokkal kapcsolatban, a szomeliék igénybevételének az az előnye, hogy a borlapjaikon található borokat, a borászatokkal kapcsolatos háttérinformációktól kezdve az évjáratok részletes ismeretéig, úgy ismerik, mint a tenyerüket. Ami még ennél is jobb, hogy művészei annak, hogy melyik ételhez melyik bor illik igazán. A legjobb szomeliék azok, akik nem úgy tanítják a vásárlóikat, hogy információk tömkelegét zúdítják a fejükre, hanem olyan javaslatokkal tágítják a borászati látókörüket, melyeket önmaguktól nem mernének kipróbálni. Néhány esetben a szomeliék olyan népszerűségre tesznek szert, hogy borszupersztárokká válnak, mint például Gerald Bassett, a brit Hotel du Vin szomeliéje, vagy a 2001. szeptember 11-ig a New Yorki World Trade Center egyik tornyának csúcsán helyet foglaló Windows of the World étterem borpincére volt. Mindketten ugyanolyan fontos részévé váltak munkahelyüknek, mint a séfek szoktak. Néhány hasznos tipp a szomeliékre vonatkozóan. Ne féljünk tőlük. Többségük szenvedélyesen szereti a szakmáját és tudását, meg szeretné osztani az emberekkel. Ha elsődlegesen nem üzleti céllal, hanem azért mentünk étterembe, mert szeretnénk az ételeket élvezni, akkor javaslataikkal tovább fokozhatják az élvezetünket. Az egyik veszélye annak, ha követjük a szomelié tanácsát, az, hogy hajlamosak a nagy haszonkulcsal rendelhető boraikat javasolni. Bár senki sem szeret zsugorinak tűnni és rákérdezni az árra, ha elbizonytalanodtunk, lopva pillancsunk bele a borlapba, mielőtt rendelnénk. Ha a szomelié olyan bort ajánl, amit nem szeretünk, bátran kérjük, hogy javasoljon másikat. Ha sikerül olyan szomeliével találkoznunk, akit kedvelünk, és akiben úgy érezzük bízhatunk, akkor próbáljuk meg törzshelyünké tenni az éttermet. Minél jobban átlátja a szomelié, hogy mit szeretünk és mit nem, annál gyümölcsözőbbé válhat a kapcsolatunk. Borlapok. Ha félelmetesnek találjuk a szomelié gondolatát, akkor még mindig támaszkodhatunk az étterem borlapjára. Ezeknek többet kell elárulniuk a borról a nevénél és az áránál. A legjobbakban még háttérinformációk is találhatunk a borokról és az évjáratokról. A jó borlap tesztje az, ha egy magányosan vacsorázó ember számára is egész estét kitöltő szórakozást nyújt. Az árösszeesküvés elmélete. Azok, akik bizalmatlanok a vendéglősökkel és az áraikkal kapcsolatban, úgy gondolják, hogy a borlapokon nem azért találkozhatunk olyan sok ismeretlen borral, mert a szomelié élhal a változatosságért, hanem mert ezeknek könnyebben megkérhetik az árát. Szerintük ez azért van így, mert sokkal könnyebben kifizetjük a 400% haszonkulcsot egy olyan borért, amelyet nem találhatunk meg a borkereskedés vagy a szupermarket polcain.
Beszélt a Shirazról, illetve a Shiráról. Az egyik az ausztrál, ez a Shiraz, adtak neki egy önálló nevet, és van a Ruhr vidékről származó Shirá.
Ez ugyanaz a szőlő, csak éghajlati különbség van. Meg az írásmód különbözik. A Shiraz vagy Shirá, kiki döntse el, hogy melyik a szimpatikusabb, valószínűleg Magyarországon egyszerűbb Shiraznak ejteni. Csak írásmódbeli különbség, ugyanis a Shiraz az egyik legősibb szőlőfajta, Perzsiából származó szőlőfajta, a mai Irán területéről származik, és innen származott el Franciaországba is, meg innen vitték mindenfelé. Úgyhogy ez ugyanazt a szőlőfajtát jelöli az ausztrál és a francia megnevezés, csak éppen teljesen más az éghajlat. Sokkal magasabb cukortartalommal, sokkal gyümölcsösebb ízzel érik a nagyon délen fekvő Ausztráliában, mint Franciaországban ugyanaz, és emiatt egy picit eltérő jelleget mutat.
Két terméket érdemes összehasonlítani.
Mint ahogy folyamatosan arra hív fel, hogy hasonlítsunk, és ugye arról is beszél, hogy a bor árazása az teljesen képlékeny és kiszámíthatatlan, amelyben igazat adok neki, másfelől viszont mégiscsak bizonyos részei kiszámíthatók. Ha minőséginek mondott vörösbort származzon az bárhonnan, Új-Zélandról, Ausztráliából, Chiléből, vagy éppen Villányból, 1000 forint vagy az alatt próbálnak értékesíteni, ott minőséggel nem fogunk találkozni. Ezt be lehet lőni az ár alapján.
Következő ugrás, minőség hol kezdődik akkor?
Fehérekből 3000 forintért nagyon-nagyon tisztességes és jó borokat lehet kapni. Ha igazán jó vörös borokat akarunk, akkor még följebb kell mennünk. Isten igazából, ha valaki megbízható minőségre játszik, és itt most hangsúlyozottan a magyar borkínálatról beszélek, nem világviszonylatról, akkor azt lehet mondani, hogy mondjuk vörös boroknál jelen pillanatban 5000 forintnál húzódik az az árkategória, amely fölött, ha valaki megvásárol egy bort, és mondjuk nem gyárilag hibás, magyarán dugós vagy rosszul volt tárolva, akkor egészen biztos, hogy olyan élményben lesz része, amit nem felejt el. És mindez pozitív élményről beszélek. Ez az az árkategória, ami fölött nem lehet hibázni a vásárlásban, azt gondolom. Az alatta lévő régió, főleg azok a, mondjuk ha maradunk a vörösbornál, azok a vörösborok, amelyeket 1500 forint és mondjuk a 2500 forint közötti tartományban árulnak, ott már nagyon szemfülesnek kell lenni, vagy nagyon ismerni kell a piacot. Mert egy csomó olyan túlárazott termék van, amit mondjuk közel 3000 forintért próbálnak értékesíteni, és ahhoz képest, ha valaki ismeri a borkínálatot, vagy éppen a magyar pincészeteket, akkor akár 1900 forintért is hozzájuthat egy sokkal jobb minőségű borhoz. Sokkal több hozzáértés szükségeltetik a középkategóriás borok vásárlásához, egy bizonyos árszint fölött nem nagyon lehet mellélőni.
Azt is sokszor mondja megnyugtatásunkra, hogy nem feltétlenül a drága bor a jó bor. Arra int, hogy nyitottan álljunk ezekhez a dolgokhoz. A rossz bort is kóstoljuk, mert akkor tudjuk meg, mitől jó a jó bor. Mindenkinél egyéni, hogy neki mi ízlik.
Ahogy szokták mondani, hogy pénzen nagyon sok minden megvásárolható. Ez 5000 forintos árkategória a vörösöknél, és mondjuk fehéreknél a 3000-nél húznám meg ezt a határt körülbelül, amelyek mindig, minden helyzetben működnek és élményt adnak. Egyébként bor nagyon szoros összefüggésben áll az önismerettel, és biztosan tapasztalta már ön is, hogy mondjuk járja a Balaton felvidéke, egy gyönyörű nyári nap van, megáll egy pincészetnél, kiül a teraszra, kitöltenek egy pohár rajnait, nézi a tavat, csodálatos íze van, ebből hazaviszek egy palackkal, majd megbontja valamikor szeptemberben vagy októberben, és azt vesz észre, hogy a bor nem ad semmit. Hogy semmi nem jön vissza az élményből, hogy más az íze. Tökéletesen más az íze. Mert hogy a bor ízének érzékelésében nagyon-nagyon sok minden belejátszik. Milyen zene szól, milyen környezetben vagyunk, kikkel beszélgetünk, milyen a hangulatunk. Ez mind-mind. Erre mondom a biztonsági játékot, hogyha valaki nem akar olyasmibe belefutni, hogy kedve ellen való lesz éppen egy tétel, akkor megteheti azt, ha van pénze, hogy bebiztosított élményt vásárol magának, csak ez sok pénzbe kerül.
Kicsit még az édes borokról beszéljünk. Azt mondja, hogy érdemtelenül vannak az édes borok ilyen háttérben. Annyira nem divatosak, és szeretné rehabilitálni őket. Hogyan lehet rehabilitálni egy bort?
Hát ezzel nagyon nehéz dolga lesz mindenkinek. Maga Tokaj régió is erőteljesen kihívásokkal küzd.
Száraz borokat gyárt.
Egyrészt ugye most az új divat, hogy a száraz furmint és alapvetően a száraz borok irányába mozdultak el. nagyon-nagyon meg kellett tisztítani a palettát. Ha magyar borról beszélünk, amelynek világviszonylatban jelentősége van, az egyes egyedül a tokai bort jelenti. Viszont a tokai bornak a hírnevét is elég alaposan elrontották az elmúlt évtizedekben, és sok ember elhitte például azt, hogy tokai aszút lehet vásárolni mondjuk 1800 forintért, vagy 2500 forintért.
Öt puttonyost.
És nem lehet. Az nem botritis, hanem zacskós cukor. A felcukrozott vagy cukorral felütött pancsoknak egy jellegzetesen undorító íze van, és ha valaki megkóstol egy igazi aszút, akkor azonnal zongorázni tudja a különbséget. Viszont az aszú az nagyon-nagyon költséges. Előállításra is nagyon-nagyon érzékeny bor, soha nem tudják, hogy éppen az adott évben képesek lesznek-e aszút gyártani, mert annyira ki van szolgáltatva az időjárástól elkezdve mindenféle a borászaton kívüli tényezőknek. Egyáltalán elindul-e rendesen a botritis is, elindul-e rendesen
a cukrosodás,
igen. Úgyhogy nem is minden évben készül minden pincészetnél aszú, sőt, vannak teljesen hiányzó évek. Emiatt aztán, mire ez palacba kerül, rengeteg emberi munka is van benne, és rengeteg türelem, rengeteg hozzáértés, egy aszú drága dolog. Is áll valahol a könyvben, hogy rossz időjárás nincs, csak a jónak vannak különböző fokozatai, de természetesen azért egy-egy borászatnak a bevételét, meg egy-egy évjáratnak az árát jelentősen befolyásolja, hogy
milyen mennyiségű volt a szőlő.
Könyv gyakorlati tanácsaihoz olyan dolgok tartoznak hozzá, amik szerintem minden kezdő borkóstoló, bor iránt érdeklődő ember dolgát megkönnyítik, hogy például hogyan ismerjük föl, hogy dugós egy bor. Hogyan ismerjük fel a dugószagot, és erre hoz egy gyakorlati tanácsot, hogy áztassunk be egy kartonpapírt egy éjszakára vízbe, másnap reggel tegyük egy pohárba, és szagoljunk bele. És ahhoz hasonló illat, ezt fel fogjuk ismerni egy bornál is. Ami nem feltétlenül jelent ihatatlanul rossz ízt, minden esetre az egész bornak az összhatását és az ízét megváltoztatja, úgyhogy érdemes, ha étteremben rendeltük, akkor érdemes visszaküldeni.
Mondjuk a 100-ból egy ilyen dugós bor van. Ez ahhoz képest elég gyakran felszokták hozni ezt a dugó kérdést.
Igen, igen.
Hogy ilyen nagyon ritka.
Mikor arról ír, hogy hogyan próbáljuk megérteni, hogy egy küvé mitől jó, vagy mitől válik jelentőssé, hogy képzeljük el azt, hogy elemeire bontunk egy Bloody Maryt például. És akkor külön megkóstoljuk a paradicsomlevet, a zellert, külön a sót, külön a borsot, külön a citromot, meg külön a nem is tudom, mi kell még bele.
Gin?
Nem, vodka. Vodka megy. Uh-huh. Abban általában vodka megy. Majd ha ezeket összeöntjük, akkor a Bloody Mary már egy teljesen más minőséget, meg egy teljesen más ízvilágot. Tehát, hogy egy borban is a küvé, az több, mint az alkotó elemeinek a összege. Hát ez gyakorlatilag művészi szint, és ezt egyébként bárki kipróbálhatja egészen egyszerűen. Kinéz magának egy pincészetet bárhonnan, és megveszi a legalapabb küvébort, biztos, hogy talál ilyet, majd megveszi az egyel vagy kettővel fölötte levő küvét is. És minden pincészet megcsinálja maga nagy küvéit, különböző tételeket házasít össze, majd ugye a végén marad egy rakat bor. Viszont adott esetben egy-egy tételből nem marad annyi, hogy érdemes legyen fajtában lepalackozni, és ekkor szokott az történni, hogy azt viszont már nem művészi jelleggel kényszerházasítják az összes maradék bort, és akkor az már akkora tétel, hogy ki lehet vele jönni a piacra. Ezek mind iható és minőségi kiváló borok, de érezhető a különbség egy szándékosan kikísérletezett, szépen összerakott nagy küvé és egy kényszerházasított küvé között.
Mondd, a bor nirvána. Mit jelent az, hogy bor nirvána? Én nem kaptam rá választ a könyvből, csak hát, ha van egy megfejtése rá.
Hát, én se tudom pontosan. Mert hogy a nirvána a teljes feloldódást jelenti, ráadásul vágyak nélkül. Én a magam részéről pedig a borhoz a vágyakat meg az érzéseket nagyon erőteljesen hozzá kapcsolnám. Feloldódás a borban, vagy esetleg valami fajta eligazodás? Képesek vagyunk már a saját érzéseink és a különböző ízek között eligazodni, és ezek között teremteni valami fajta harmóniát. Talán ez, de nem én vagyok a szerző.
Babicki Tiborral, a Szkolár kiadó szerkesztőjével beszélgettünk. Jő Kém, a bor titka, a bor világa egy benfentes szemével című munkájáról. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát.
Kemény Kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora.